feszültségingadozás, majd pedig túlfeszültség lehetett az ibériai félsziget nagy áramkimaradásának legfőbb oka. A vizsgálatokról részleteket eláruló madridi kormánytag szerint. A MOL áttért a napi árképzése az üzemanyagok terén. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Rendellenes feszültség ingadozás okozta az április végi áramszünetet Spanyolországban. Ezt mondta az ökológiai átmenetért felelős miniszter a több mint 50 millió embert érintő áramszünet okáról. A vizsgálat eddigi eredményét ismertetve a tárcavezető úgy fogalmazott, az áramkimaradás egyik tényezője a feszültség ingadozása miatt keletkezett túlfeszültség, ennek hatására indult be egy olyan láncreakció, ami a szolgáltatás leállását okozta. Az egész folyamat nagyjából 21 másodperc alatt zajlott le. Hogy pontosan mi is történhetett az ibériai félszigeten, a nyilatkozatból visszafejtve Kádár Péter, az Óbudai Egyetem KVK Automatika és Energiarendszerek Intézet igazgatója, egyetemi tanár magyarázza el.
Hát talán pont azt kéne mondani, hogy aki ezt mondotta, valószínűleg ő pontosan nem érti, hanem csak szépen elmondott szavakat. Azt kell mondani, hogy van mögötte valami, de azért is szakman belőleg egy kicsit árnyaltabban kell ezt nézni. Tehát először is a tény az volt, hogy hihetetlen gyorsasággal, hát jelentős mértékű, nagyjából teljes félszigetre kiterjedő áramszünet keletkezett, amiben a meglepő főként a gyorsasága volt. Na most az Európai Rendszer Irányítók Szövetsége ezeket mindig nagyon alaposan kivizsgálja, hogy ebből tanulságokat vonjon le, és egy ilyen vizsgálat nagyságrendnek fél évig tart, tehát hivatalosan részletes elemzés még nem került közre. Viszont egyre több információ van, és az egyik, hogy feltehetően ki lehet zárni a kiberbűnözést, vagy a cyber etteket, tehát valószínűleg tényleg itt nem külső beavatkozásról van szó. A másik, és ez picit jó hír, hogy most annyira sok mérő berendezés van, annyi sok mindent mérnek, hogy tulajdonképpen nem az információ hiány, hanem inkább az információ áradat az, ami időt igényel, hogy kiderítsék. Ha menjünk így tovább, akkor valóban igaz ez a dolog, hogy feszültség, de rögtön azt kell mondani, hogy a túlfeszültséget kicsit másra használjuk, az általában légköri eredetű vagy kapcsolásból eredetű túlfeszültség, tehát itt valószínűleg nem is erről van szó, hanem a teljes rendszernek, értsük ez alatt, akár az európai rendszer vagy ennek egy részének a feszültség viszonyait, hogy hol mekkora feszültség van, hát mondanám, hogy uralkodik a hálózaton. Tehát ezzel valóban volt egy probléma. A másik és egy fontos és igaz állítás, hogy tulajdonképpen láncreakció lehetett szó, tehát hogy így megborult az egész rendszer. A feszültség probléma az annyit jelent, hogy otthon a konnektorban 230 voltos feszültséget méretünk, egyébként az sosem annyi, mindig picit több, kicsit kevesebb, néhány százalékos eltérés van. Ugyanez vonatkozik a nagy feszültségi rendszerre, ott tágabb határok vannak, akár 5-10 százalék eltérés tartósan, és nagyon jól működik a rendszer. Viszont ezeket a feszültségeket, hogy a hálózaton, egy európai hálózatban hol pontosan mekkora feszültség, azt nem lehet mindig közvetlenül ráhatni, hanem vannak közvetett módszerek is, teljesítmény, energia, sőt meddő energia befolyásolással. Azért kell ezeket nagyságrendileg a megfelelő tartományban tartani, mert bizonyos erőművek, bizonyos berendezések akkor tudnak jól üzemelni, akkor tudják a teljesítményüket tartósan leadni, hogyha ez a megfelelő nagyságrendben van. Tehát az első ilyen probléma, ami valószínűleg valós, hogy itt a feszültségekben tartós eltérés mutatkozott, sőt, ezekben esetleg bizonyos hullámzás is. Na most az egész európai energiarendszer minden össze van kötve, Litvániától Portugáliáig, ami közös benne alapvetően a frekvencia, ez olyan, mint egy élő szervezetben mondjuk a pulzus, és a másik, hát hogy vannak jelenségek, és ezek a jelenségek viszont nem egy pillanat azonos pillanatban lépnek föl, hanem ezeknek terjedési sebességük van, ténylegesen hullámzások vannak. Ilyen hullámzások lehetnek például a teljesítmény áramlásban, tehát hogyha valahonnan mondjuk északról délre tartósan teljesítményt küldünk, akkor lehet, hogy elkezdesz hullámzani, és néhány másodperces ciklusidővel kicsit többet, kicsit kevesebbet, kicsit többet, kicsit kevesebbet. Hosszú távon ez nyilván nem egészséges, sőt, amikor amikor ez a hullámzás, az amplitúdő elkezd növekedni, hát előbb-utóbb ebből túlterelés, rendszerbomlás lehet. De hasonló jelenségek lehetségesek esetleg a feszültség viszonyokban is, és itt egy érdekes, hogy ez a hullám analógia, ez megállja helyét, míg Magyarország mondjuk ennek a nagy tengernek vagy a túlnak a közepén van, ahol tudjuk, hogy sokszor kisebbek a hullámok, miközben a szélén ott visszaverődhetnek a hullámok, a szélén, ahol sekélyebb a víz, ott nagyobb lehet az amplitúdójuk, tehát tulajdonképpen érdekesebb jelenségek is történhetnek. És vélhetően az történhetett, hogy ilyen jellegű feszültség anomáliák keletkeztek, minek hatására Dél-Spanyolországban 3 erőmű lecsatlakozott a hálózatról. Ez viszont olyan teljesítmény hiányt okozott, amit a félsziget önmagában nem tudott gyorsan kiszabályozni, tehát több gigawattnyi teljesítményhiányt, ez nem tudott beáramlani Európából, mert kevés vezeték van a félsziget és a kontinens többi része között, és akkor ez bizonyos túlterhelődéseket, ami vezetékbomlást, és ekkor, mikor egy ilyen kis rész, hát nem ilyen kis rész, a teljes rendszernek 8-10%-a szigetben marad, és hogyha ott nagyon nagy teljesítmény hiány van, tehát a fogyasztás majdnem kétszerese volt az aktuális termelésnek, ezt semmelyik rendszer nem tudja már tolerálni, és akkor másodperceken belül gyakorlatilag leállnak a termelőegységek, atomerőművek automatikusan lekapcsolódnak, és hát a különböző nagyszámú megújuló, részben szél és leginkább napelemes termelőegységek szintén, amelyek még működnének, nem tudják hova a teljesítményt betáplálni. Tehát most úgy tűnik, hogy valahogy ez volt az eseményeknek a sorrendje.
A miniszter 21 másodpercet említ, mindössze ennyi idő alatt bomlott meg a rendszer, erőművek álltak le, akkor ez lehetséges, hogy fél percen belül akár több erőmű is kiesik a rendszerből, azért, mert, ahogy mint mondta, a biztonsági berendezések lekapcsolják a hálózatról?
Igen, tulajdonképpen minden villamos termelőnek és hát fogyasztónak is többszintű védelme van, különböző jelenségek, túláramok, zárlati áramok, hát fogyasztónál túl melegedés, túl feszültségek, mindenre megvannak a speciális védelme, sőt, egészen egyszer úgy van tervezve, hogyha valamely védelem valahol nem működik, akkor igyekszik egy másik, kevésbé szelektív védelem, hát a még nagyobb bajt elkerülendő, egy nagyobb területet, vagy nagyobb berendezéscsoportot kikapcsolni. Ilyen értelemben, hogyha nincsen központi irányító jel, hogy most kapcsolódjon ki 10 erőmű, akkor villamosan, tehát ez a villamos hatás, tegyük fel, hogy ez a nem megfelelő feszültség, ez nagyon hamar átterjed a szomszéd megyébe, a szomszéd vezetékre, tehát mondhatnám, hogy a fény a villamosság terjedésének sebességével, és akkor már csak az ottani védelmek beállításán múlik, hogy az tolerálja-e, vagy nem tolerálja az adott berendezés ezt az anomáliát. Tehát ilyen értelemben a bomlás az hamar megtörténhet, mind a termelői oldalról, nem kevésbé a vezetékeken, ott általában túláram, vagy leginkább zárlatvédelmek vannak, ott is megtörténhet ez, hogy egy-két másodpercen belül a védelem, mondhatnám, úgy van beállítva, hogy úgy dönt, hogy megszakítja a kapcsolatot. Tehát igen, ez a kaszkád jellegű hirtelen rendszer összeomlás, igen, ez megtörténhet.
Ugye egy medencében terjedő hullámhoz hasonlította az előbb az energia terjedését, és azt is mondta, hogy ha elérjük a partot, a hullám már másként viselkedik, mint mondjuk a medence közepén. Ez jelentheti akár azt is, hogy nem feltétlenül és nem kizárólag az Ibériai félszigeten voltak kisebb-nagyobb problémák, hanem tulajdonképpen ezt importálták is. Persze hozzáadódott a saját rendszerük sebezhetősége is.
Mindenképpen lehet ebben esetleg távolabbi helyeknek is szerepe. Ha jól tudom, Franciaországban is, bár nem egy-két másodperccel, hanem több perccel, több 10 percen korábban, mintha lettek volna bizonyos erőművi problémák, de ez valamennyire hozzátartozik a villamosenergia rendszer üzeméhez. Azt kell tudni, hogy a villamosenergia rendszer mind országos, mind európai léptékben a délutáni teljesítmény csúcs, fogyasztási csúcs, és hát a általában éjszaki mérőt között, hát legalább ilyen másfélszeres arány van, és ez gyakorlatilag a teljesítmények, mind a fogyasztás terme, folyamatosan változnak. Nagyjából ezt meg lehet 1-2 százalék pontossággal becsülni, így meg is tervezik, mind az erőművek üzemét, mind a szállításokat, tehát ezt megtervezik, viszont konkrétan egész kis léptékben ezt nyilván nem lehet tudni, ezért különböző szabályozások vannak, meg a rendszerben van tehetetlenség, hogy ezeket lekövesse. Na most abban az esetben, ha valamiért egy kicsit nagyobb ez a változás, mint ami eddig volt, amire számítottak, ne adj Isten, valamilyen védelmi rendszerműködési hiba, több dolog összejön, akkor igenis megtörténhet, hogy esetleg nagyobb a baj. Egy picit meg egy hasonlat, hogyha az embernek, mit tudom én, megszúrja egy szúnyog, nem történik semmi, hogyha kicsit megkarcolja meg, hát nem történik semmi. De hogyha fáradt, de hogyha beteg, de hogyha fertőzött, de hogyha allergia és minden, igenis néha hát nagyon súlyos, meg nagyon nem várt egészségügyi események is történhetnek. Ez egy ilyen összetett rendszer.
A megújuló erőművek okai lehettek a problémának, vagy pusztán annyi, hogy nem volt megfelelő erőművi kapacitás, ami a zöld energia jelentős terjedése miatt tudott volna segíteni ebben a helyzetben, ezt az anomáliát megoldotta volna. Szóval a megújuló erőművek okozói lehettek, vagy tulajdonképpen csak részben, mert hogy miattuk nem feltétlenül fejlesztettek és állítottak üzembe kiegészítő erőműveket, gázturbinás erőműveket, amelyek ilyen esetben bekapcsolhattak volna.
Nem, tehát így semmiképpen sem mondható, hogy a megújulók okozták, sem közvetve, sem közvetlenül. Annyit kell tudni viszont, hogy a megújuló erőművek kicsit más a működési jellegük, másképp működnek, mint a hagyományos, nagy, forgógépes erőművek, ahol hatalmas tömegű generátor rotorok forognak igen nagy sebességgel. Ebben a nagy tömegben nagyon nagy forgási energia van tárolva, ami a nagyon rövid anomáliákat, a lendületüknek, perrületéknél fogva tudják egy picit késleltetni, tudják kiegyensúlyozni. A megújuló erőművek, itt alapvetően a szél és a naperőmekről van szó, tehát a vízerőmű az nem, mert az hagyományos forgógéppel üzemel. Ezek az erőművek elektronikán, teljesítmény elektronikán keresztül kapcsolódnak, amiknek nincsen ez a mechanikai tehetetlenségük, úgy hívják, hogy inercia, és éppen ezért adott esetben ezek gyorsabban reagálnak, és van olyan, mikor nem tudják tolerálni adott esetben a feszültség vagy frekvencia eltérést. Tehát ilyen értelemben, ha nincsenek fölkészítve, akkor lehetnek egy picit érzékenyebbek ilyen hálózati hatásra. A másik az, hogy a rendszer, mint az okot szokták említeni, tehát az eseménynek okát, hogy nem volt jó a tervezés. Ezt így azért megint nem lehet kimondani, hanem azt kell mondani, hogy tudjuk, hogy mennyi lesz nagyjából a fogyasztás, ehhez nagyjából összerakjuk azt az energiamixet, hogy milyen erőművek fognak működni. Itt jó, hogyha megfelelő tartalékról gondolkodunk. Az egészből bejön pluszba még az, hogy mennyi lesz a szél- és napenergiatermelés, és megfelelő tartalékkal ez alapvetően hát évtizedek óta hát minden országban, meg minden nagy energiarendszerem, ez jó tervezhető, jól működik. De kétségtelen, hogy ez a viszonylag nagy teljesítmény elektronikai arány olyan új jelenségeket produkálhat, amire már nem nagyon lehet lokálisan fölkészülni, tehát hogy megcsinálom ezt az erőművet, és ez jó lesz, hanem rendszer szinten kicsit oda kell figyelni. Meg kell említeni, és a szerepét nem tudjuk még, de mindenképpen volt jelentősége, hogy Franciaország és Spanyolország között, tudomásom szerint, egy egyenáramú távvezeték kapcsolat is talán volt, vagy lehet, hogy ez csak tervezik, de az nagyon fontos, hogy az szintén másképp működik, mint a hagyományos vezetékek. Tehát a jövő energiarendszerének nagyobb figyelmet kell fordítani a különböző új termelési és új átviteli eszközökre, mert ezek másképp viselkednek, mint a hagyományos csak transzformátor, csak távvezeték és csak forgógépes generátor.
Abban az esetben, hogyha lett volna még 2-3 bekapcsolható, kisegítő gázturbinás erőmű, az megoldotta volna a helyzetet? 21 másodperc, ugye elméletileg ennyi idő alatt reagált a rendszer rosszul a fellépett jelenségre, nem feltétlenül tudnának bekapcsolni ennyi idő alatt újabb energiaforrásokat. De visszatérve az alapkérdése, szóval, hogyha lett volna még 1-2 üzembefogható gázerőmű, az segített volna?
Biztos, hogy nem. Egész biztos, hogy nem. És ha megnézzük összkapacitás szinten az Ibériai félszigeten, gyakorlatilag annyi kapacitás van, ami hát nap és szél energia nélkül is, hát úgy, ahogy képes elvinni a félszigetet. De ezeknek az erőműveknek, hát egyrészt a hidegindítása az órákat vehet igénybe, a gyors indítású, például Magyarországon is a gázturbinák indítása és a felterelése nagyságán pontosan 60-szor, tehát nem 21 másodperc, hanem 21 percig tart. Sőt, a leggyorsabban működhet a forgótartalék bevetése, esetleg vízenőek indítása, de ezek is még fölterhelnek, ez is több percet vesz igénybe. Tehát abszolút nem, tehát hiába van ott esetleg üzemanyaggal és üzemkészen sok tartalék erőmű, az ilyen gyors eseményekre ezek nem tudnak reagálni. Egyetlen egy megoldás lehet ilyenkor, nem a termelés, hanem a fogyasztás oldalán nagyon gyorsan beavatkozni, ami hát fájó, mert hát fogyasztókat, fogyasztói területeket, gyárakat, megyéket lehet, vagy kell kikapcsolni, de ez lehetséges, ami esetleg néhány másodperc alatt vissza tudja hozni valamennyire az egyensúlyt, és akkor a hiány mértéke szerint csak kisebb területe történik ez az áram kimaradás, áramszünet.
Kádár Pétert az Óbudai Egyetem KVK Automatika és Energiarendszerek Intézet igazgatóját, egyetemi tanárt hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A MOL áttért a napi árképzésre, mert az izraeli-iráni háború meglódította az olaj világpiaci árát, a konfliktus azonban lassan rendeződni látszik, ezért az Inforádiónak nyilatkozó szakértő arra számít, a benzin és a gázolaj is olcsóbb lesz. Herceg Zsolt kérdezte Bújdos Esztert, a holtankoljak.hu ügyvezetőjét.
Voltak olyan rém hírek, amik arról szóltak, hogy az olajára akár a 100 dolláros szintet is elérheti, vagy akár meg is haladhatja. Hál' Isten azért azt látjuk, hogy a gyors árfelpattanást követően már most arra kicsit normalizálódtak az árak. Itt a Brent olaj hordonkénti áráról beszélünk, ami a konfliktus kezdetekor egészen 78 dollárig ugrott föl a 64-65 dolláros szintről, de hál' Isten ez az elmúlt napokban visszakorrigált, és a 68 dolláros árszintre csökkent vissza. Nyilván ezt mi még emelkedésben érezzük a hazai üzemanyagárak esetében, de rövidesen azt gondolom, hogy a kutakáraiban is kell, hogy lássuk majd azt az olajár mérséklést, amit itt az elmúlt néhány napban tapasztalhattunk.
Mi június 25-én dél körül beszélgetünk, most literenként a különböző üzemanyagfajták mennyibe kerülnek, és ön milyen változásra számít?
A MOL-nak már azzal kapcsolatban volt terve, hogy akár napi szinten is érvényesít új árakat, most élesedett ez a változás, ami azt jelenti, hogy a MOL akár minden nap jelenthet be üzemanyagárváltozást, ezért nagyon nehéz mindig egy aktuális átlagárat mondani, de ez most jelenleg 605 forint körül van a benzin és a gázolaj esetében is, de a napi árváltoztatás kapcsán itt azért ezek az árak egyre gyakrabban is változhatnak. Szerencsére a forint nagyon jól tartja magát a dollárral szemben, ez ilyen szempontból nem erősíti tovább az áremelkedésnek a mértékét. Hogyha ez így marad, és az olajára továbbra is a 70 dollár alatt marad, akkor el kell, hogy kezdjünk megtapasztalni árcsökkenéseket a következő napoktól.
Ebből adódóan úgy tűnik, hogy a kormánynak a közeljövőben nem kell beleavatkoznia az üzemanyag árakba, mert ilyen terv volt.
Így van, de szerintem azt mindenki nagyon jól megjegyezte, hogy inkább legyen üzemanyag, mint hogy olcsón ne legyen. Az ellátás biztonság az egy sokkal kardinálisabb kérdés, mint az, hogy milyen áron tankolhatunk. Továbbra sem egy jó lépés az árbeavatkozás, tehát itt a piac egyébként is szabályozza önmagát, és látszik, hogy azért ezek a 600 forint körüli átlagárak már a forgalomra is hatással vannak. A lakosság tudatosabban tankol, kevesebbet tankol, ezt a kutak visszajelzéseiből is érezzük. Az adóterhekhez kellene első körben nyúlni, és azokat racionalizálni annak érdekében, hogyha jelentősen szeretnénk alacsonyabb üzemanyagárakkal találkozni, hiszen a tavalyi és az idei évet is már egy jövedéki adó emeléssel kezdtük, nem beszélve azokról az extra profitadó és elkáradóról, ami szintén terheli az üzemanyagokat. Hát ezzel az árszinttel még most is a középmezőnyben mennyiben vagyunk az uniós országokhoz, illetve a környező országokhoz viszonyítva. Én szerintem az lesz a fő irányvonal és elvárás a kormányzat részéről, hogy a környező országok áraihoz tartsa a szektora az árait, és addig, amíg ebben nincsen komoly eltérés, akkor addig azt gondolom, hogy árbeavatkozásra sem kell számítani.
Most nincs nagy eltérés a környező országok üzemanyagáraihoz képest?
Nincsen, hiszen itt az olajár emelkedése miatt emelkedtek az üzemanyagárak, ami ugyanúgy hat egy horvát, egy szlovén, egy osztrák vagy egy szlovák piacra. Itt akkor lenne nagyobb baj, hogyha a forint gyengülés miatt kellene üzemanyagárat emelni, hiszen az nyilván csak Magyarországot érinti, és a környező országokat nem, ahol már euróval fizetnek.
Bújdos Esztert, a holtankoljak.hu ügyvezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!